No, továbbra is Argentínában kalandozunk, adóvilág rovatunkban, mert egy új tematika mentén haladunk. Egyébként kiugróan sikeres gazdaságokat veszünk górcső alá. Argentína egyelőre még csak rálépett erre az útra, de az irány, mint hallhattuk Gerendi Zoltántól, határozottan jó. De ilyenkor felmerül az, hogy jó, de milyen áron ért el ezeket az eredményeket Argentína, és hát akkor, hogy az argentin hétköznapok legnagyobb tudora Magyarországon természetesen Feledi Botond. Jó reggelt kívánunk külpolitikai szakértőnknek, és boldog új évet is.
Boldog új évet, Botond!
Boldog új évet nektek is, hallgatóknak is, örülök, hogy folytatjuk ezt az igen kedves sorozatot.
Nem Áron, hanem Botond, és ő fogja elmondani. Vagy Javier. Ez a két keresztnév van. Egyik se Áron.
Hűha.
No, hát figyelj, amikor ilyen nagy reformok, nagy átalakulás van, azt szokták mondani, nevezzük reformnak vagy megszorításnak, ki szája íze szerint, az azért szokott fájni néprétegeknek, és külön igaz lehet ez Argentínára, mert hogy az a nép azért elég sok mindent látott már az elmúlt években, ugye elértéktelenítették a megtakarításaikat, folyamatosan káosz van, lecsúszás, elszegényedés, stb. Hogy tűrik a Milei érát az argentinok? Mennyire van nyugtalanság, ne adj Isten, zűrzavar az országban? Mert hát gondolom fájnak ezek a lépések. A hallgató föl is veti, hogyha mondjuk megszünteti a minisztériumok felét, akkor az több ezer ember veszít el a munkáját például, vagy veszítette el a munkáját, az meg nem szokott mindig ilyen jó szájízzel végbe menni.
Így van, igen, és ehhez képest ugye tényleg egy paradoxon helyzet van, vagy legalábbis, mint az eddigi politika tudományi tankönyvek jósoltak volna, abból nem következett be sok minden. Körülbelül 30 ezer kormányzati dolgozót, minisztériumi dolgozót, köztisztviselőt bocsátottak el, tehát ez az a szám, ahol most tarthat a számláló, és sem ettől nincsen tüntetés hullám, sem pedig attól, amit talán a durvább adat, hogy 53%-ra emelkedett a szegénységi ráta, tehát ez azt jelenti, hogy egy év alatt 11%-kal ugrott meg. Tehát ez az a két szám, ami tényleg ilyen nagy és fekete a Milei elmúlt egy évében, és ehhez képest egyébként a korábbi elnökök első éves átlagához képest a legnépszerűbb elnök. Tehát itt a kontraszt. Úgyhogy annak ellenére, hogy egy nagyon populista kampányszlogennel, láncfűrésszel, amit egyébként most ajándékozott Giorgia Meloninak, láncfűrésszel kampányolt, mégis az argentinok ezt érzik, hogy ahogy azt megígérte, egy kis fájdalom kell előbb ahhoz, hogy valami jó következhessen. Tehát egy nagyon-nagyon... Tehát van az üzenetnek az a része, amit elfogadnak, van az, aki egyébként most se hisz, korábban se hisz, és ugye azt látják, hogy 3-4 év recesszió után most lehet, hogy átfordul gazdasági növekedésbe az ország, és erre a külföldi szakértők se azt mondják, hogy biztos nem, hanem azt, hogy igen, tényleg a leszorított inflációval ez lehetséges. Tehát egy ilyen inkább pozitívba forduló hangulat van a szuperinflációból, tehát ahogy a hétköznapokat lehetett látni, azért nagyon sok mindenkinek nagyon elege volt. Tehát az, hogy a dollár alapú gazdaság, amit megígért és amit nem tartott meg, ugye, az pont azért lett volna érdekes, hogy ezt az egész kérdést a papír szélére se tegye, hanem egyáltalán le is vegye az asztalról, és ehhez képest azért sikerült az inflációt leszorítani, és ettől azt várják, hogy megjön a befektetési kedv, és nem utolsó sorban ugye a rettét megvágásával a belső üzleti alakítás is.
De hát ez, egyébként ez nem egy elrugaszkodott várakozás, mert tényleg van potenciál gazdaságilag Argentínában, ráadásul ugye nagyon jól tud kapcsolódni Európához, az európai gazdasághoz, ugye a gyakorlatilag a lakosságnak a 90%-a származik európai bevándorlóktól. Ezt nem tudom, tudod-e, hogy mi a legnagyobb európai nép, aki népcsoport, aki ott van Argentínában?
Csak nem az olasz.
Olasz, de képzeld el, hogy Brazíliában vannak a legtöbben olaszok, akik kivándoroltak, és Argentínában a világ harmadik legnagyobb olasz népessége van, és az olaszok után meg a horvátok vannak még ott elég jelentősen, utána jönnek a németek.
Igen, én a németekre tippeltem volna. Na de, Milei elnök azt csinál, amit akar? Milyen az argentin belpolitikai berendezkedés? Van-e neki harsány ellenzéke például?
Van, és egyébként ez egy érdekes dolog, mert ugye itt is elnöki rendszer van, tehát az egy dolog, hogy a Milleynek sikerült elnöki választatni magát egy durva kampányban, ugye annak idején, de a Krisztina Kirchnernek, tehát a korábbi, egyébként azóta korrupciós ügybe keveredett államfőnek a pártja van, a peronista párt még mindig az egyik legnagyobb számú frakcióval a két kamarás parlamentben, ahol egyébként ugye Milley pártja egyáltalán semmilyen többséget nem tudott megszerezni. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy elnök, és tulajdonképpen nem az ő pártja van a törvényhozásban, úgyhogy hát úgy képzeljük el, hogy tavaly kapott egy egyéves olyan különleges felhatalmazást, amivel ezt a kormányzati megvágási, leépítési, visszaépítési programot csinálja, és ehhez van egyébként neki szintén a helyi Elon Musk, tehát van egy cár, egy ilyen kormányzati leépítési cár, aki ezt viszi, és az ő minisztériumán egyébként egy visszaszámláló ketyeg. Ez a egyébként Sturzenegger nevű argentin Federico Sturzenegger, tehát azt hiszem, akkor ebben a névet is, meg az olasz is bekacsintott. Úgyhogy ő az, aki ezt viszi, és számolja, hogy még hány napja van ebből a teljes felhatalmazásból. Körülbelül 4000 törvényt és 70000 rendeletet azonosítottak,
amit meg kéne
radírozgatni ahhoz, hogy a belső befektetés, és hát leginkább a belső monopóliumok működjenek. Tehát itt mindig hozzák az árösszehasonlítást, hogyha külföldön $5, akkor náluk miért 25? És mondjuk tényleg ilyen nagyságrendek vannak egyes gyógyszereknél, vagy mindenféle hasonló dolgoknál, mert ilyen monopóliumok kialakultak az elmúlt évtizedekben, és ezeket valószínűleg teljes joggal próbálják visszavágni, és megkeresni egyáltalán azonosítani, hogy hol vannak ezek beépítve.
No, és ha nincs politikai támogatás, akkor hogy tudja véghez vinni ezeket az eléggé radikális, és nem is biztos, hogy társadalmi támogatottságot élvező elképzelését az elnöki rendszerből fakadóan?
Igen, az elnöki rendszerből fakadóan, és addig, ameddig ezek a minisztériumok szépen tudnak működni és akatolni, és a törvényhozás ezt az egyéves felhatalmazást kibírja. Nagy kérdés, hogy utána a peronistákkal esetleg kiegyezik el. Tehát van ilyen félelem a további ellenzékbe, ugye aki őt is támogatta, ugye a peronisták és a kirchneristákkal nyilván szembe menve szeretnének valamit mást elképzelni, és van olyan félelem, hogy mi van, hogyha Milley kiegyezik velük, és esetleg közösen visznek valamit tovább, de hát meglátjuk, hogy majd ezek a további pártok esetleg hogyan kamatoztatják a helyzetet, vagy akár az is elképzelhető, hogy Milleynek szerencséje lesz, és a következő választáson a saját pártja képes legalább valamelyik kamarában többséget szerezni. Tehát itt azért még sok forgatókönyv van, úgyhogy ezen szerintem még ő se hozott döntést. Az látható volt, és az talán elég nagy visszhangot kivert politikai döntés volt, de az egy dolog, hogy most a dollárt nem vezette be, ezt azért el lehet könyvelni tényleg egy ilyen trumpista ígéret kampánynak, amit lehet, hogy akkor se gondolt komolyan, csak jól hangzott. De a Trumppal szemben, amikor a legfelsőbb bíróságon megnyílt egy hely, akkor Milley egy teljesen klasszikus, régi vágású bírót nevezett ki, akit még a saját alelnöke egyébként, illetve pártársa is ellemeztek, mondván, hogy hát ő is egy régi, különböző korrupciós ügyekbe keveredett bíró, vajon miért pont őt hozza oda. Tehát ez mutatja azt, hogy azért lehetnek ott még házon belüli olyan egyességek a további politikai erőkkel, ami segítheti neki a hatalma maradását.
Na és akkor Botond, most jön a 10 millió juános kérdés. Foglalkoztunk ez már vele, hogy Kína rohamléptekben vásárolja fel Argentinát. Ez most hogy áll, kérdi hallgató Zsolt?
Zsoltnak nagyon jogos a kérdése. Valóban Latin-Amerika ugye egy abszolút prémium célpontja a kínai kifektetéseknek és politikai, gazdaságpolitikai befolyásszerzésnek. Ebben Argentina is masszívan benne volt. Ugye egy szólam, amit a kampány során kiépített Milley, az sokkal inkább egy Kína ellenes, Kína kritikus hang volt, amit azóta is szépen lassan políroz és kerekít lefelé. Részben azért, mert volt egy olyan szvet megállapotás a kínai kormányzattal, ami segítette az argentin pezót, ezt meg akarták tartani, de például ahhoz volt bátorsága, hogy a BRICS-ben, tehát ebben a többnyire Kína által dominált fejlődő országokat magába foglaló platformban a tagjelöltségét visszavonta. Tehát talán emlékszünk, ez tavaly ősszel ment le ez a kazanyi csúcstalálkozó, és ott végül az argentinok visszaléptek, és egyébként ugyanígy visszarántotta a bakui COP29-es, tehát a klímaváltozási tárgyalásokból az argentin delegációt, illetve tervezette, hogy akár Trumphoz Parizshoz hasonlóan párizsi egyezményből is kilép. Tehát egy szó, mint száz a kínaiakkal, még nincsen olyan állami szintű az elmúlt évben történt látogatás, ami egyébként következtetett volna a kapcsolatokból, de például Milei testvére, Karina Milei már találkozott Buenos Airesben a kínai nagykövettel, amit a sajtó nagy érdeklődésre követett, tehát valószínűleg itt is elindul a tapogatózás, hogy mi az, amit be tud vállalni nyilvánosan.
Azért, mert Kína nem engedheti el teljesen Argentinát, ugyanis van egy stratégiai termékük, amivel az amerikaiakkal együtt versenyeznek, ez pedig a szója, ami ugye az állati takarmányozásnak az egyik nagyon fontos összetevője, és itt, amikor én olvastam legutóbb egy ilyen szója piaci agrárelemzést, akkor abban arra volt szó, hogy ilyen kikötő felvásárlásokba is rivalizálnak az amerikaiakkal. Egész egyszerűen a kínaiaknak muszáj bizonyos mennyiségű szóját garantálni évről évre, nem engedhetik meg maguknak, hogy Argentína itt manőverezgessen szabadon ezen a piacon.
Abszolút jól mondod ezt a piacot, én annyira nem ismerem, de logikusan hangzik, illetve a kikötő felvásárlásokkal ugye Perútól Argentináig keményen próbálkoznak, ahogy egyébként tipikusan a kritikus nyersanyagbányákkal is, tehát lítiumtól mindenféle másig. Itt ugye voltak azért komoly ellentétek abban, hogy különböző területeken ki milyen bányákat tud működtetni. Itt tényleg az a kérdés, hogy a Milei kormányzat mennyire megy a saját argentin bevetelítjével szembe, mennyire mer fellépni, és ebben mennyire lesz meg a mondjuk igazságügyi és rendvédelmi támogatás. Ezt egyelőre azért nem látjuk, hogy ebben is óriási felforgatás következne be. Valószínűleg nem lehet egyszerre mindent felforgatni. Tehát Kínát egy picit takarékra tette, és ugye nagyon-nagyon nagy barátkozás zajlik az USA-val. Ennek megfelelően egyébként Oroszországot is nagyba kritizálja, tehát Ukrajna támogatójaként tűnik fel Milei, nem effektíve, mert azért nem túl sok mindent adtak át, esetleg majd orosz gyártmányú, szovjet gyártmányú helikoptereket lehet, de egy washingtoni szövetségesi tengely látszik, és ne felejtsük el, hogy decemberben CPEC volt, tehát ugye a konzervatív amerikai platform találkozott éppen Argentinában, ez az, amiből Magyarországon is volt, talán a hallgatók.
Igen. Akkor ez egyértelmű? Argentína, Egyesült Államok karba öltve, nincs zavaró repülés más országok részéről, ugye Kínát kiveséztük. Nincs-e valami önállósolási törekvés, hogy egy gazdasági, politikai súlypontot képezzenek mondjuk Dél-Amerikával kapcsolatban? Meg ugye egy nagyon furcsa, hogy a dél-amerikai országokkal folytatott szabadkereskedelmi tárgyalások Európában előrébb tartanak, mint az Egyesült Államokkal. Tehát itt lehet némi érdekvita Észak és Dél-Amerika között, mondjuk. De ez most én csak fantáziálom, aztán majd te vagy megerősíted, vagy cáfolod.
Nem, tehát ez igaz, szóval egy nagyon kemény verseny van, és Kína rengeteg pénzt helyezett ki Latin-Amerikában. Az USA-ban ugye most Marco Rubio, leendő külügyminiszter, ugye pont azért izgalmas, mert hogy ő valószínűleg egy latin-amerikai nagyon erős perspektívát vissza fog hozni az USA külpolitikájába. És ebben pedig egyelőre pont az a Milei kormánynak a problémája, hogy Bidenéktől nem látta azt a viszonzást az ő nyitottságukra, hogy akkor Argentinát kiemelték volna, vagy kiemelt partnerként tekintenének rá, miközben egyébként pont, hogy a többi latin-amerikai ország kopott kifelé ebből a szövetségi rendszerből, hiszen eleve vagy amerikai kritikus kormányzat volt, vagy csak nem merik hangosan vállalni, mert a saját politikai rendszerük miatt, meg választóik miatt ezt nem engedhetik meg maguknak. Úgyhogy tehát Argentina ilyen szempontból nem ügyesen pozícionálja magát. Nyilván, mivel Milei mindig is Trump támogató volt, a Biden kormányzat nem akarta őt nagyon látványosan felemelni. Tehát a kérdés az most lesz, hogy január 20-a után ezek a kapcsolatok tényleg hoznak-e érdemi materiális előnyt majd Buenos Airesnek, és adott esetben szó tudják behozni most a védelmi beszerzéseken kívül, tehát mi az, amiben számít, vagy hogy tudják a kínaiakkal szemben kijátszani az USA kártyát, és azt effektíve dollárra, ropogós dollárra váltani. Tehát szerintem ez az időszak nagyjából egy év alatt ki fog megint derülni, hogy képes-e az Egyesült Államok ezzel a lehetőséggel élni, és mi az, amit cserébe fel tud kínálni, hogyha valaki beáll ennyire látványosan egy olyan közegben az ő szövetségesi táborába, ahol egyébként a többiek azért messze-messze sokkal kritikusabbak az USA-val. Tehát még Lula brazil elnöknek is örültek Washingtonban, Bolsonarohoz képest, egyébként csak zárójelbe tegyük hozzá, hogy Eduardo Bolsonaro, tehát a korábbi elnök fia ott volt a CPEC-en Argentinában, tehát ilyenkor áll össze a radikális kritikus jobboldali platform, ez mindig izgalmas, egyébként nagy magyar képviselő éppen ott nem volt, akiről tudnánk, tehát ez is egy jó kérdés, hogy olyan, ezek a CPEC-ek hogy szerveződnek, amikor egymást nem látogatják végig, ma mindegy, zárójel bezárva, tehát hogy ezekkel a különböző, akár Peru, akár ugye Kolumbia egy nagyon kérdéses történet, nyilván Venezuela kapcsán mindenki állást foglal, hogy most kinek ismeri el az ottani elnökségét, vagy mennyire támogatja az ellenzéket. Tehát sok ilyen megosztó így van, és ez az, ami Nicaraguával bezárólag az USA-nak migrációs szempontból is fontos lesz. Ebben Argentina kevésbé izgalmas, mert nem akkora kibocsátó ország messze, mint a latin-amerikai északabbi országai. Nagyobb a szegénység, nagyobb a maffia, nagyobbak a helyi forradalmak. Ez lesz majd a célpontja az USA-nak, hogy ezeket próbálja megakadályozni, és ha ebben partner Argentina, akkor minden racionális logika szerint fel kéne őket karolni, és ez pedig Milleinek az előnyére fog válni.
Oké. Kerek, most már mindent jobban értünk, mint a beszélgetést megelőzően. Hála neked, köszönjük szépen.
Köszi szépen, Botond.
Én köszönöm.
Folyt köv köszönöm, a görög csodával. A görög csodával jövünk. Az is egy szép történet. Jövő hét. Köszönjük. Szia.
Köszönöm. Sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Argentina bel- és külpolitikájáról.